Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hamis az a béke, amelyet pusztán erővel kényszerítenek ki, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros Assisiben. Matteo Mária Zuppi bíboros bolognai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke március 11-én Assisiben mutatott be szentmisét a Szent Ferenc Bazilikában, Ukrajna és a világ békéjéért imádkozva. Sok fényre és reményre van szükségünk ebben a világ számára is nehéz időszakban, fogalmazott Matteo Zuppi bíboros a szentmise elején. A zsúfolásig telt bazilikában tartott homíliájában a bíboros azzal kezdte, hogy emlékeztetett Assisi szegényének örökségére, aki ma is mindenütt ott van, ahol testvérei találkoznak. Ezzel az egyetemes szívvel Zuppi a háború békéért imádkozott. A szentmisén mintegy 100 ukrán hívő és számos zarándok volt jelen a világ minden tájáról. Matteo Zuppi bíboros 6. Pál pápa gondolatait idézve hangsúlyozta: mindenki legyen béketeremtő, mert hamis az a béke, amelyet pusztán hatalommal és erővel kényszerítenek ki. Ha békét akarsz, dolgozz az igazságért. Minden háborús cselekmény, amely válogatás nélkül egész városok megsemmisítésére irányul, bűn Isten és az emberiség ellen, és el kell ítélni, mondta. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 178. évfordulója alkalmából állami kitüntetéseket adtak át egyházi személyeknek is március 13-án. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Súlyog Tamás köztársasági elnök által adományozott állami kitüntetéseket a Kármelita kolostor épületében adták át. A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át mások mellett Marton Zsolt teológus, a Váci Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családbizottságának elnöke, több évtizedes lelkipásztori szolgálata, az életvédelme melletti következetes kiállása és a családok megerősítését támogató munkája elismeréseként. Még el sem kezdődött, de Magyar Péter már most is jó nagy hazugságokkal megy neki a nemzeti ünnepnek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. A tények: a légtérzár a szokásoknak megfelelően csak a Kossuth tér környezetében lesz érvényben a központi ünnepség idején. Így a Tisza is drónozhat, ha betartja a jogszabályokat, írta Kovács Zoltán. Az államtitkár közölte: Magyar Péter ezúttal is össze-vissza hazudozik. Állításaival ellentétben nincs elrendelve Budapest teljes belvárosára katonai légtérzár a nemzeti ünnep idejére, és a Tisza is drónozhat a szabályok betartása mellett. Hozzátette: szeretettel várunk mindenkit vasárnap a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor mond ünnepi beszédet, fogalmazott az államtitkár. Most vasárnap mutassuk meg Zelenszkij elnöknek, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem érdemes fenyegetni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videójában. Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij elnök csütörtökön újra kiállt az olajblokád mellett. Az ukránok nem engedik oda a kormány szakértőit a barátság vezetékhez, ami felér egy beismeréssel, helyette tovább zsarolják a magyarokat. Hangsúlyozta: az ukrán elnök Magyarország energiabiztonságát szánszándékkal veszélyezteti, mert egy ukrán barát kormányt akar hatalomra juttatni. Brüsszel tönkreteszi Európát, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás bejegyzése szerint az amerikaiak léptek, felfüggesztették az orosz kőolaj tengeri szállítására vonatkozó szankciókat. Ez kell az áremelkedés megfékezéséhez, fogalmazott a politikus. Végül az időjárásról. A záporok lecsengenek, reggelre általában kiderül az ég, csak kisebb körzetekben maradhat felhős az idő, foltokban ködés képződhet, a déli délkeleti szél főként hajnaltól az Észak-Dunántúlon ismét megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +8 fok között alakul. A szélcsendes, fagyzugos részeken fordulhat elő gyenge fagy. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 15 és 20 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A régió sportja.
Ismét megrendezik Nyíregyházán a nyuszi futást. 12 órás röplabda tornát rendeztek a nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ismét megrendezik a nyuszi futást, az ország egyik legismertebb és legrégebbi múltra visszatekintő húsvéti szabadidős tömegsport eseményét. A programot idén is a Nyíregyházi Sportcentrum szervezi. A nyuszi futás igazi generációkon átívelő esemény, sokak számára gyermekkoruk meghatározó élménye volt, ma pedig már családos túl térnek vissza a rajtvonalhoz. Az idei rendezvényen 5 különböző futókategóriában próbálhatják ki magukat a résztvevők, legyen szó egészen kicsikről, diákokról vagy felnőttekről. A nyuszi futást április 3-án rendezik meg, az eseménynek a Nyíregyházi Atlétikai Centrum ad otthont. 12 órás röplabda tornát rendeztek a Nyíregyházi Bem József általános iskola Kazinczy Ferenc tagintézményében. Tótné Buszlai Brigitta igazgatót hallják.
Egyrészt ugye a tanulóinknak ez nagyon jó, mert olyan példaképekkel találkozhatnak, akik motiválóak és tudnak tőlük tanulni. A közösség ereje azért egy hatalmas hangulat van, amikor több mint 500 ember van a tornateremben, és ugye a példaképekkel együtt akár fotózkodnak, akár játszanak. Ez olyan motiváló erő, amit az iskolában is tudnak hasznosítani. Megtanulják mi az, hogy kitartás, tudnak kezelni sikert, tudnak kezelni kudarcot, és azt gondolom, hogy egy iskolában ez a legfontosabb, hogy a gyerek ne csak tanuljon, hanem élményt is kapjon, és ennél jobb lehetőség azt gondolom, hogy kevés van.
Az esemény fő célja a mozgás népszerűsítése volt. Számos ismert, válogatott sportoló is részt vett, többek között a Fatum Nyíregyháza extraligás együttese is. A tavalyi nagy siker után idén is megrendezték a különleges 12 órás röplabda maratont Nyíregyházán. Ezen a napon reggel 8 órától egészen este 20 óráig a mozgás, az egészséges életmód és a közösségi élmény került a középpontba a tornacsarnokban. A sportos kihíváshoz diákok, pedagógusok és szülők mellett a környék óvodásait is szeretettel várták a szervezők, hogy még egészen fiatal korban bekapcsolódhassanak a közös mozgás örömébe. A rendezvény rangját emelte, hogy pályára léptek a Fatum Nyíregyháza játékosai is. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Én azt gondolom, hogy egy élcsapatnak, egy profi csapatnak társadalmi felelősségvállalást is kell mutatnia, és a kicsiket bevonzani egy kicsit a röplabda, illetve a sportvilágába, példát mutatni nekik, hogy hogyan lehet élsportolóvá válni, élsportoló lenni, hiszen nem csak idősebb légiósaink vannak, hanem fiatalabb magyar nyíregyházi játékosaink is, és ők egy kiváló példát mutathatnak, hogy egyes iskolákból elkerülve vagy felkerülve a felnőtt csapatba milyen életpályamodellt tudnak bemutatni a kisebbeknek.
Az ünnepélyes kezdődobást Veres Péter végezte el, aki az iskola egykori tanulója volt. A sportág meghatározó alakjává vált később, Bajnokok Ligája különdíjas, magyar bajnok és kupagyőztes sportoló. Volt, hogy a nyári szünetben is belógtak az iskolába, csak hogy röplabdázhassanak, többek között Pampuk Csabával, aki ma már a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának vezetőedzője. Veres Pétert hallják.
Hogy visszaemlékszem, ilyen 7 éves, 8 éves koromban láttam először röplabdát, és ez itt volt ebben az iskolában. Én amikor felkértek engem erre a megtisztelő megnyitóra, hogy vegyek részt, én azon el is fogadtam. Nekem komolyan borsózik sokszor a hátam, amikor ezek a régi emlékek feljönnek, hogy itt kezdtem, az utca túloldalán üttem fel, Poroltó keresztül, kedves Pampucsó barátommal kezdtük annak idején, úgyhogy nekem ezek rengeteg jó élménnyel tennek el.
Az eseményen ott volt a GLPS-e Nyíregyháza is. Ők rendszeresen tartanak edzést az iskolában. Gégény Gyula elnököt hallják.
Amikor mi kiválasztottuk a Kazincit egy ilyen röplabdabázisnak, akkor ez egy ilyen elsődleges szempont volt. Nagyon sok híres röplabdajátékos, régi röplabdajátékos itt tanult a Kazinciban, ezért is kötődtünk a Kazincihoz, ezért választottuk. És nekünk elsődleges szempontunk volt a fiú röplabdát újraéleszteni itt Nyíregyházán, ami mondjuk, hogy sikerült is bizonyos szintig. Folyamatosan vannak fiú játékosaink, folyamatosan van felnőtt csapatunk, de emellett a lányok is ugyanúgy megjelentek, és most már szinte egyenrangúként működik a kéten.
Idén 70. alkalommal rendezik meg Debrecenben a Nemzetközi Bocskai István ökölvívó emlékversenyt. Kovács Istvánt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnökét hallják.
Érdemes a döntőkben feljegyezni a neveket, mert én abban valóban biztos vagyok, hogy akár már most 2028-ban a bajnokok között, vagy az érmesek között számtalan egy korona bocskain győztes, vagy akár csak ezüstérmes ökölvívót találunk. Tehát itt nagyon sok olyan, szinte minden évben van olyan ökölvívója a bocskainak, amelyik a későbbiekben, akár abban az évben a világversenyen a legjobbak között szerepel majd.
A versenyt felvezető sajtótájékoztatón Kovács István hangsúlyozta, a bocskai emlékverseny világszinten is egyedülálló hagyományokkal rendelkezik, és kiemelt helyet foglal el a nemzetközi versenynaptárban. A március 17-e és 21-e között zajló jubileumi viadalon hazai és külföldi kiválóságok egyaránt ringbe lépnek, a mezőnyben pedig több olyan sportoló is szerepel majd, akik a 2028-as Los Angeles-i olimpia esélyesei lehetnek. Az idei tornára eddig 11 országból érkeztek nevezések. A debreceni közönség helyi sportolóknak is szurkolhat majd. A DVSZ ökölvívója Bernát László tavaly bronzérmet szerzett, idén pedig a döntő a célja. Mint elmondta, különleges élmény számára hazai közönség előtt versenyezni.
Mindig nagyon jó a bocskain elindulni, versenyezni hazai közönség előtt, és tudni azt, hogy mi magyarok vagyunk itt van. Az első bocskaimon már egyből egy olimpikonnal boxoltam, aki volt világbajnok is, szóval ezért jó nekünk a bocskai magyaroknak, hogy egyből akár talán az olimpiai bajnokkal is boxolhatunk.
A bocskai emlékverseny neve évtizedek óta összefordul Debrecennel. A sikeres lebonyolításhoz a város és a szövetség szoros együttműködése is hozzájárul. Kovács István kiemelte, hogy a stabil szervezői háttér és a Debreceni Sportcentrum tapasztalata garancia a magas színvonalú rendezésre. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy Debrecen az idén is minden szükséges támogatást megad a verseny lebonyolításához.
A város természetesen a helyszínt minden évben ingyenesen bocsátja rendelkezésre, az Olá Gábor utcai sportcsarnokról van szó, illetve a technikai feltételek biztosításában, valamint a szállási étkezésnek a biztosításában is segítséget nyújt a város.
Elindult a Mozdulj Nyíregyháza idei rendezvény sorozata. A megszokott programok mellett újdonságokkal is találkozhatnak a sportolni, valamint a mozogni vágyók is nem maradnak el a fit események sem. A legelső órán is már tele volt a városi stadionban található szabadidősportközpont fitness terme. Kurin Ágnes rendszeres látogatója az óráknak, számára fontos, hogy egészséges maradjon.
A Mozdulj Nyíregyháza keretében már korábban is jártam a gerinctornára, sajnos csak egyszer tudok egy héten eljönni, kedd reggelenként, de ezt is kihasználom, és nagyon szeretem, mert speciális gerincgyakorlatok vannak, olyan jellegűek, amelyeket a speciális orvosok is ajánlanak a hölgyeknek a gerinc fájdalmakra.
A szervezők az idei évben is bővítették a kínálatot. Januártól 3 új foglalkozás került be a mozgásrendbe. A súlyemelés és a kölyök judó gyerekeknek, a taekwondo és a body art pedig minden korosztályt érint. Az első fél évben több nagy rendezvény és fit esemény is várja majd az érdeklődőket. Márciusban Katus Attila, áprilisban Béres Alexandra tart ingyenes órát a Continental Arénában, május 1-én pedig 3. alkalommal rendezik meg a fit várost. Továbbá lesz nyuszi futás és bringa piknik is. Újdonság lesz még a Bütyök 100 emlékfutás, a Fit Stadion, valamint a mozgási éjszakája programok. A 2013. novemberében elindult program idén ünnepli 13. születésnapját. Ebben a fél évben heti 68 ingyenes foglalkozással invitálják az érdeklődőket a város 34 helyszínén. A rendezvény sorozat egyik legnépszerűbb programja a Gerinctorna, mely kedden és csütörtökön várja a résztvevőket. A gerinctorna kiváló lehetőség mindenki számára, aki nem gyakran sportol, hiszen könnyen megtanulható és fájdalommentes nyújtó és torna gyakorlatokból áll. Bagoly Tünde gyógytornász már 20 éve foglalkozik különböző gerinc problémával küzdő emberekkel. Másfél éve csatlakozott a Mozdulj Nyíregyháza programjaihoz. Hangsúlyozta, a gerinctorna azért más, mint a legtöbb sportág, mivel itt elsősorban az ízületek védelmét tartják szem előtt. Most őt hallják.
Megpróbálunk mindent úgy, hogy fájdalommentesen, de közben az izmokat, amiket kell erősíteni, amiket kell nyújtani, és megpróbáljuk olyan szinten tartani az embereket, még a csoportos formában is, hogy az egészségük és az egész életük egy kicsit komfortosabb legyen. És nem csak testileg jó egy ilyen program, mert a közösség az összekovácsol, barátokat szereznek, úgyhogy nagyon jó kis baráti társaságok alakulnak ki, úgyhogy a mozgás mellett lelkileg is jót tesz az embereknek egy ilyen csoportos mozgásprogram.
Ez a fajta mozgásforma nagy segítséget nyújt az ülőmunkát végzők számára, valamint megelőzésként is szolgálhat különböző ízületi és gerinc problémával szemben. A szakember hozzátette, a torna mellett tanácsadással is segítenek az érintetteknek, hogy miként fektessenek hangsúlyt a megelőzésre. Ez a mozgásforma sokat segít a gerincsérvel rendelkezőknek is. A gyógytornász elárulta, rengeteg javulást látni a résztvevők egészségén. Bagoly Tünde szerint nagyon szeretik ezeket az órákat a nyíregyháziak.
Az embereknek a hozzáállása elképesztő, tehát olyan szinten járnak, hogy megdöbbenünk, évről évre új helyszínek vannak, minden helyszín tele van, nagyon nagy az érdeklődés, nagyon nagy az igény rá. Az emberek nagyon szeretik azt, amikor megmozgatják őket, és tudják, hogy szakmailag és mindenhogy jó kezekben vannak, úgyhogy nagyon népszerű, és reméljük, hogy így marad még sokáig.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt mikrofonunknál. A mai adásunkban úgynevezett lelki zsilipeket nyitunk meg. Ez egy olyan könyv, ami azt gondolom, hogy minden korosztálynak szólhat, és nem késő soha, hogyha ezekről a dolgokról beszélgetünk, amit ebben a könyvben leírt a szerző, aki alapvetően nem is egy írónő. Most már kellően felcsigáztam szerintem a hallgatókat, hogy eláruld, Márti, hogy milyen könyvet hoztál a mai alkalommal.
Orvos Tóth Noéminek az Örökölt sors című kötetét hoztam, ennek az alcíme Családi sebek és a gyógyulás útjai. Szerintem nagyon fontos az alcímet is ilyenkor kiemelni, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás ebből az egészből, és ahogy mondtad is, ő nem egy klasszikus író, hiszen ő egy klinikai szakpszichológus. Bár én azt tapasztaltam az utóbbi években, hogy azért egyre több klinikai szakpszichológus ír különféle témákban könyvet, ismeretterjesztő formában, ami ugye azért is fontos, hiszen a pszichológia tudomány, vagy bármely más társadalomtudományi terület, azért nagyon sokszor nagyon sok elvont szakfogalmakkal dolgozik, nagyon sok adat halmazzal, és azért manapság egyre több olyan pszichológus van, aki felismerte azt, hogy a pszichológia egy nagyon népszerű tudományi terület, nagyon sokan szeretnének pszichológusok lenni. Ha ez csak komolytalan szándékként fogalmazódik meg valakiben, akkor is nagyon sok embert érdekel. Én azt gondolom, meg ahogy így az ismerőseim körében, hogyha így átgondolom, akkor egyre több embert érdekel, és kifejezetten van piaci igény arra, hogy minél több ilyen témájú könyv jelenjen meg a boltok polcain, és talán nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy ez a könyv 2018-ban jelent meg először, és hosszú időn keresztül a könyvsikerlistáknak az élén volt. Tehát, hogy most visszagondolok arra, hogy az egyik nagy könyvesboltnak rendszeresen, vagy heteken, akár hónapokon keresztül is így a legnépszerűbb 10-es könyvlistáján ott volt. Nyilván ennek oka van, hogy miért. Egy az, hogy ugye a pszichológia, mint ahogy említettem, is egy nagyon népszerű dolog manapság. Másrészt meg ugye a könyvnek a témája is kapcsolható más olyan dolgokhoz is, amelyek szintén nagyon népszerűek manapság.
Igen, csatlakoznék hozzád, mosolyogva hallgattam, ahogy meséltél, így bevezetőként, hogy vajon mennyire népszerű ez a tudományág. Hát valóban egy olyan dologról beszélünk, ami rólunk szól, emberekről, ami a lélekről szól, ami a mindennapi életünket befolyásolja, hogy mi mennyire vagyunk jól. És most már, akár az idősebb generáció is, de a fiatalabb generáció pedig nagyon is, figyel arra, hogy valóban megpróbáljon jól lenni, és úgy megélni a mindennapjait, a munkában és a magánéletben is, hogy elégedett és kiegyensúlyozott legyen. Ehhez viszont szerintem elengedhetetlen, és ezt szerintem az írónő is, a pszichológus hogy is így gondolja, hogy egy picit feltérképezzük, hogy mi egyrészt honnan jövünk, miből jövünk, mit cipelünk, mi az, amit érdemes letenni, vagy egyáltalán csak átlátni, hogy én mit miért teszek. És még visszatérve egy gondolatra itt a pszichológia kapcsán, hogy te is előszeretettel hoztál már a hallgatóknak akár Bagdi Emőke, Pál Feri atya írásaiból egy ilyen lélekbombon-szerű könyvet, ahol pont az volt a lényeg, hogy sok író, sok ezen a szakterületen dolgozó szakember gondolatai, írásai megjelentek egy könyvben, és azt ajánlottuk például utóbbi időben az olvasókhoz. Most viszont kifejezetten egy könyvről van szó, tényleg nagyon népszerű könyv, szerintem nincs is olyan hallgató, aki ne hallott már róla, vagy ne látta volna a könyvesboltok polcain. Hogyan indult, hogy egyáltalán megírja ezt az Orvos Tóth Noémi, vagy miért látta a szükségességét, miről szól maga a könyv?
Én azt gondolom, ugye a hallgatók közül valószínűleg nagyon sokan tudják, hogy történész vagyok és levéltárban dolgozom, hogy az utóbbi időben, főleg az utóbbi 10 évben nagyon népszerűvé vált a családfakutatás. Ugye nyilván a családfakutatásban ugye az általános dolog az az, hogy egy ilyen klasszikus családfát az ember felépít, és ugye nagyon sokan éveket belefektetnek ebbe, rengeteg időt, rengeteg energiát, pénzt, szabadidőt, különféle lehetőségeket kihasználnak arra, hogy felépítsék ezt az ősfát, és amikor ez egyszer úgy elkészül, vagy akár közben is az embereket elkezdi érdekelni, hogy jó, ez egy adathalmaz, jó, hogy tudjuk, hogy
nem. De vajon mi van az adatok mögött?
Nagyszülők, dédszülők, ükszülők ekkor éltek, ott van egy név, egy adat, akár házasságkötés, vagy gyerekhalandóság, de mivel lehetne ezt megtölteni adattartalom, hogy ne csak egy adathalmaz legyen, hanem tartalommal, tehát hogy élettel szeretnék megtölteni a családfákat. Én úgy látom, akár így a munkám során is, meg egyébként így ahogy követtem az ezzel kapcsolatos trendeket, már manapság lehet azt mondani, hogy trendek vannak a családfakutatásban, hogy például egyre népszerűbb az, hogy családkönyveket szeretnének írni az emberek, és sokakban felmerül az a kérdés, így a közösségi média felületeken, hogy mivel töltitek ti fel a családi könyveteket, hogy ne csak egy ilyen adathalmaz legyen, hanem a család többi tagjának is egy befogadható, élményszerű valamit tudjanak készíteni, és többször megtapasztaltam már azt is, hogy mondjuk lehet, hogy van egy illető, aki nagyon lelkes a családfakutatásban, és nagyon sok energiát, pénzt belefektetett, és amikor a családtagoknak meg szerette volna mutatni, arra döbbent rá, hogy igazából senkit nem érdekel rajta kívül. És én úgy látom, hogy főleg akkor van nagy népszerűség az ilyen családtörténetek iránt a nagyobb, tágabb családokon belül, hogyha nem csak ilyen adathalmazok vannak, hanem megjelennek olyan információk, hogy kiderülnek olyan dolgok, amiket nem tudtak a rokonság sem, meg így a többi családtag sem a felmenőkről. Akár mondjuk, hogy mivel foglalkozott, vagy valami trauma érte. Sokszor döbbenetes szokott lenni az, hogy az egyes generációkban hány halva születés volt, hány gyerek halandóság, csecsemő halandóság, stb. És szerintem többek között emiatt is elkezdtek így az emberek ezzel foglalkozni, és az utóbbi időben az egyetemi képzésekben is, és a pszichológia tudományon belül is kialakult egy olyan érdeklődési kör, amin ugye azt mondják, hogy ez a transgenerációs öröklődések, transgenerációs traumák, öröklési sémák, és ugye mivel te is említetted, hogy azért manapság az emberek nagyon, vagy sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy milyen az életminőségük, hogyan élünk, vagy akár kik vagyunk, hiszen azért nagyon sokszor a személyiségfejlődés is a középpontban van, és ugye ahhoz, hogy mondjuk a személyiségünk tudjon fejlődni, az ugye tisztába kell lenni önmagunkkal. Ugye nyilván ez is manapság egy nagyon népszerű dolog, hogy mindenki ismerje meg önmagát, fel kell térképezni így saját magát, stb. És ugye sokszor a pszichológusok rádöbbentek arra, hogy ez nem mindig csak az én szintemen zajlik, hanem lehet, hogy olyan családi sebek, vagy akár olyan családi sebek, amelyek közvetlenül engem nem is érintenek, mégis hatással vannak az életemre, és erre egy egész tudomány ág már így ráfókuszált, nem csak Magyarországon, hanem a világ más országaiban is, akár Amerikában is, nem feltétlenül csak a holokauszthoz kötődően, hanem más egyéb traumák kapcsán, de amennyire én így ismerem ezt a területet, én úgy láttam, hogy ez a transzgenerációs átöröklődés téma, ez inkább először az ilyen háborús utóhatásokban, azt mondanám, hogy a traumák nyomon követésében jelent meg, és szerintem már korábban nem feltétlenül ilyen tudományos ismeretterjesztő témákban, hanem akár regények kapcsán is azért, mert azért már több olyan klasszikus íróról is beszéltünk, aki komoly mély lélektani regényeket írt, ahol az ember és a személyiségfejlődések vannak a középpontban, hogy a trauma az nagyon sokszor már korábban is előkerült, akár 50-100 évvel ezelőtt is, tehát hogy igazából ez sem egy új keletű dolog. Én azt mondanám, hogy ma élünk egy olyan korban, amikor ezt megfogalmazták, van, aki ezt kiemelte, és utána azt mások is átvették, és mások is, köztük orvostott Noémi is elkezdett ezzel foglalkozni, hiszen ő már az egyetemi kutatásai során is a téma iránt érdeklődött, tehát a könyv mögött hosszú évek kutató tapasztalata van, és hogyha valaki megnézi az ő életrajzát, van pár olyan könyve, ami ez a ismeretterjesztő kategóriában jelent meg, de mellett, hiszen klinikai szakpszichológus, neki tudományos jellegű munkái is vannak, ami azért egy sokkal nehezebben befogadható, sokkal adatgazdagabb írás, de ugye nyilván azt a tudomány területnek írja, ezt pedig a köznek, tehát hogy a hétköznapi laikus olvasó számára is közérthető, befogadható legyen ez a szöveg, és én azt gondolom, hogy ezt sikerült is neki megvalósítani. Hiszen, hogyha megnézzük, hogy miért is olyan népszerű egy könyv, ugye sokszor lehet, hogy nagyon jó a reklám, nagyon jó a marketing körülötte, viszont, hogyha nem lenne fogyasztható, és nem lennének jók róla az egyéni vélemények, az egyéni pozitív kritikák, akkor bármennyire is jó marketinget tesz mellé egy kiadó, akkor sem lehetne ilyen népszerű. Tehát ehhez ugye kell az is, hogy a hétköznapi ember, a hétköznapi olvasó is nagyon pozitívan nyilatkozik róla.
Mi sem mutatja jobban azt, hogy valóban népszerű, hiánypótló, jó könyv, hogy több nyelvre le is fordították, és erre maga a pszichológusnő is nagyon büszke, természetesen joggal. Önmaga mondja azt, hogy megfigyelhető a mai társadalomban, hogy a 20. században nagyon sok fel nem dolgozott trauma van. Ez lehet akár kollektív, mint amit te már említettél háború kapcsán, hiszen azért zivataros évszázadról beszélhetünk, illetve vannak fizikai és ezzel együtt már összefonódva érzelmi traumák is, mint például akár, hogy teljesen alap volt, hogy a nevelésben benne van a verés, és vannak olyan dolgok, mint az elhanyagolás, akár a szülő-gyerek kapcsolatban, akár párkapcsolatban, illetve akár mondjuk szexuális traumák. Tehát önmaga sorolja fel azt, hogy ezekről beszélni kell, hogy ezek azért jelen vannak, ott vannak, és nem mehetünk el fölötte csak úgy, hogy hát ez nincs jelen az életünkben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát igény az van rá, volt rá, hogy legyen egy ilyen, de akkor, ha már itt vagyunk az adásunk közepén, és olyan sokszor említettük ezeket a szavakat, mi dobálózunk vele, de azért érdemes lefixálni, hogy most mi mit jelent, és ezt a pszichológus nő is megteszi rögtön a könyvelején is, hogy különbség van a között, hogy trauma, meg hogy velem valami rossz történt, mert nem tudom, én kaptam egy egyest az iskolában, vagy mert nem tudom, szurkálódott a munkatársam velem. Óriási különbségek vannak fogalmak között. És ami nagyon megfigyelhető jelenség, hogy nagyon könnyen dobálózunk ezzel a szóval, hogy trauma.
Igen, manapság nagyon népszerű azt mondani, hogy traumatizált. Szerintem sokkal többször használjuk ezt a szót, mint amennyiszer ténylegesen kellene. Én ugye kutatásom során is egyébként foglalkozom traumákkal, és akkor is rádöbbentem arra, hogy sokkal több embert érint az átöröklődött trauma, mint ahogy gondolnánk, hiszen ahogy ugye említettem, és akár csak a második világháború borzalmai, vagy a holokauszt hatása, vagy akár az azt követő szovjetizálás, kényszer kollektivizálás hatása, de akár még az 1956-os forradalom és szabadságharcot is ki lehetne emelni, de még ezeket leszámítva kevésbé nagy traumáknak számító, akár az 1945 és 90 közötti időszakban is rengeteg embert értek olyan traumák, amelyek átöröklődhetnek, vagy akár mondjuk valaki beszélget a szüleivel, nagyszüleivel, és még lehet, hogy a szülőket direkt módon nem érintette a mondjuk a háború, viszont gyerekkorukban rengeteget hallottak erről, és akkor a tudatalattiában az embernek akkor is benne van, még hogyha őt nem is érintette, és több helyen is egyébként a könyvben az egy nagyon jó és sokkal könnyedebbé, befogadhatóbbá teszi azt, hogy rengeteg példát hoz. Egyébként ugye a pszichológiában, meg a társadalomtudományokban egyébként is jellemző az, hogy a kísérletekben is ugye mindig példák alapján mutatják be az elméletet, itt kifejezetten nagy szerepe van ennek, és például, hogyha csak mondjuk valaki átgondolja az életét, ugye sokkal több embert, még hogyha személyesen traumák nem is értek, sokkal több embert érint a felmenői által valami trauma, mint amennyire gondoljuk. Kiemeltem egy részt, ami amúgy nagyon fontos, és a szerző is többször hangsúlyozza, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minden szülő gyerekként kezdte az életét. Hogy amikor elégedetlenek vagyunk a szüleinkkel, mert úgy érezzük, hogy gyerekkorunkban nem jól bántak velünk, nem kaptunk olyan törődést, odafigyelést, mint amire szükségünk lett volna. Túlságosan merevek, vagy követelőzőek voltak. Ne feledjük, ők is csak a kapott szeretet mintákból tudtak építkezni. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat, mert így a könyv során többször is kihangsúlyoz azt a szerző, hogy ugye itt a könyv témája ez a átöröklődött traumák, családi minták, stb. De hogy nem lehet mindenért másokat okolni. Tehát, hogy azért az ember ne esen át a ló túloldalára, hogy mondjuk az én hibáimért, vagy az én személyiségi hibáimért mindenért mások lennének a hibásak, meg hogy nem lehet azt mondani, hogy hát én mondjuk azért vagyok olyan, amilyen, mert hogy a szüleim ilyenek voltak, mert hogy ez fontos dolog, hogy ezt ők is kapták, tehát hogy ők sem így születtek, hanem ők is gyerekként, ugyanolyan gyerekként, mint ahogy mi voltunk, ők is úgy kezdték az életüket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című művéről. Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
Kicsit beszéljünk a könyvnek a struktúrájáról, hogy 5 nagy fejezetre van bontva, és szerintem nagyon jól fel van építve, hogy ugye a könyv elkezdő, ott az a címe, hogy ahogy elkezdődött, hogy lényegében így bevezeti a témát, illetve a családon belüli helyeket, nem tudom, akár a testvér sorrendet, az ikerséggel is foglalkozik, vagy a úgymond helyettesítő gyerekekkel, mert azért mai világunkban ez egyre ritkább, de azért ugye régen, mint ahogy utaltam is rá, hogy családfakutatáskor az emberek rádöbbennek arra, hogy mondjuk egy 10-12 gyerekes családból lehet, hogy csak 2-3-an nőttek fel, és ugye ott is voltak az úgymond helyettesítő gyerekek ilyen formában is, hogy például nagyon érdekes azt megvizsgálni, hogy melyek azok a területek, ahol mondjuk megszületett egy gyerek, meghalt, és utána a következő azonos nemű gyerek azt a nevet kapta.
Igen.
Ugye vannak olyan családok, ahol mondjuk lehet, hogy 3 Ferenc is született, mert hogy 2 Ferenc meghalt, viszont vannak olyan családok is, egy teljesen más minta, ahol az a név annak a gyereknek a neve volt, ezért nem fogják még egyszer azt a nevet adni, még akkor sem, hogyha mondjuk az anyának vagy az apának neve, ugye régen nagyon gyakori volt, hogy az első gyerek az azonos nemű szülőjének a keresztnevét kapta.
Ma már ez, én azt gondolom, hogy sokkal gyakoribb, tehát hogyha esetleg elmegy egy gyerek, vagy kicsi korban meghal, akkor utána általában nem szokták ugyanazt a nevet.
A könyv második része az a trauma fejezet címet kapta. Ahogy ugye említetted is, hogy ő definiálja, hogy mi az, hogy trauma, és milyen különbségek vannak a tényleges traumák és a traumának vélt sérelmeink között. És egyébként még az is egy fontos dolog, hogy hát ezt most a második fejezetnél mondom, hogy minden fejezetnek, minden alecsének a végén vannak ilyen kérdések. Tehát, hogyha azt az ember úgy átgondolja, végigcsinálja, vagy esetleg megkérdezi a családtagjait, akkor is nagyon sok mindent meg lehet tudni önmagunkról is, illetve a családról, a családi mintákról, és sokszor olyan beszélgetéseket lehet kezdeményezni így, amelyeket mondjuk lehet, hogy még soha nem beszéltünk ezzel, így erről család tagjainkkal. És ugye ehhez kapcsolódik a harmadik fejezet, a családi titok, ahol szintén olyan nagyon jó kérdéseket tesz fel, melyek kapcsán lehet, hogy olyan titkok is előkerülnek, amelyek mondjuk a szüleink számára olyan természetesek, és lehet, hogy sose gondolták azt, hogy ezt el kellene mondani. Mert egyébként azért is jók az ilyen beszélgetések, hogyha egy családban, akár tágabb szűk családban felteszünk ilyen kérdéseket, nagyon jó beszélgetés indítók lehetnek, és akár lehet, hogy a szüleinknek, nagyszüleinknek is ez egy ilyen, nekik is egy megkönnyebbülés fog ez jelenteni, hogy kimondanak, kibeszélnek magukból olyan dolgokat, amelyekre még lehet, hogy sosem beszéltek, vagy azért, mert hogy ez tabunak számított, vagy azért, mert egy olyan világban szocializálódtak, ahol bizonyos dolgokról nem volt szabad beszélni, vagy nem illett róla beszélni. Mert azért az is fontos dolog, hogy azért az utóbbi évtizedekben a pszichológia ugye nagyon elterjedt, nagyon népszerűvé vált. Ugye korábban tehát a pszichológia tudomány az azért egy viszonylag új tudományterület. Minél újabb, annál népszerűbb, úgy tudnám ezt megfogalmazni. De hogy akár így a szüleink, nagyszüleink életében azért még nem volt olyan természetes, hogy így mindenki is egy kicsit foglalkozik pszichológiával, mindenkit érdekel, vagy hogy sok embert érdekel, de hogy ma ugye annak köszönhetően, hogy azért világunkban sokkal nagyobb teret nyernek a különféle külföldi trendek, külföldi kutatások, ennek köszönhetően is még népszerűbbé válnak ezek így a mi világunkban, és hogyha a negyedik fejezetet nézzük, aminek az a címe családi sors formálás, úgy van felépítve, mint ahogy az egész könyv, hogy a kicsitől megy ugye a nagy felé, tehát az énből indulok, és akkor már így a családom, tágabb családom a saját kis közösségem, ami ugye a nagyták családra vonatkozik, addig is el lehet jutni, és ugye itt is megkülönböztetni az én születését, a családi határokat és a családtörténeteket, és itt is nagyon jó kérdéseket boncolgat, és nagyon jó kérdéseket ad ilyen, hát feladatnak kvázi, hogy még inkább megismerjük a saját családunknak a elmúlt időszakát, a formálódását, és hogy különféle generációk között milyen különbségek és milyen hasonlóságok voltak, vagy melyek azok a dolgok, amelyek tudatosan tovább öröklődtek, vagy pedig valamely generációban tudatosan figyeltek arra, hogy ez ne öröklődjön tovább. És a végén az 5. fejezetben pedig az Örökségek nyomában című fejezetet taglalja, amiben a családi tudattalant és a családi kottákat vizsgálja, és itt a családi kottákon belül van egy olyan kiemelt rész, ami kifejezetten nagyon jó, amikor is hát egy ilyen genogram készítésére biztatja az embert. Nem kell megijedni a szótól, ez lényegében azt akarja, amire mondjuk a beszélgetésünk első felében is utaltam, hogy azért manapság a családfakutatásban nagyon népszerűvé vált az, hogy ne csak adatok legyenek, hanem megtöltsük tartalommal, és itt például ugye olyan nagyon sok pontot összegyűjt, hogy miket gyűjtsünk össze, de például mondjuk ilyeneket, hogy a családtagok vezeték, keresztnevei, becenevei, ugye a régi anyakönyvekben nagyon sokszor a ragadványnevek, becenevek is megjelennek, és ugye ez is utal arra, hogy mondjuk kik voltak azok, honnan jöhetett ez a név, akár a foglalkozásra, akár a társadalmi helyzetre, vagyoni helyzetre, stb. Vagy mondjuk milyen fontos egy névváltoztatás a családban, hogy mondjuk milyen okból történik, ez hogyan érintette a családot, hogy mondjuk azért változtatták meg a nevüket, mert valami törvényi kötelezettség volt rá, vagy azért, mert a származást el szeretnék titkolni, vagy azért, mert valami negatív tartalom kapcsolódik ehhez a névhez, vagy esetleg vannak olyanok is, akik valami spirituális, hát manapság azért már ez is egyre népszerűbb, változtatják meg emberek a nevüket, és hogy ez milyen hatással van az ő identitására, a családi identitására. Vagy akár az is egy fontos dolog, hogy mondjuk így a születési időpontok, halálozási időpontok, vagy hogy van egy örökbefogadás a családunkban, akkor arról így mit lehet tudni, akár a betegségekről, balesetekről, stb. És nagyon jó kérdéseket tesz fel, hogy például mondjuk hogyan küzdött meg így a család a különféle nehézségekkel, milyen erőforrásokkal rendelkezik a család, milyen visszatérő problémák vannak a család életében, stb. Tehát, hogyha ezt valaki úgy szépen kézbe veszi ezt a könyvet, elolvas, és tényleg így a fejezetek végén akár lehet kis részletekben is olvasni, és akkor tényleg minden fejezet után akár egy ilyen családi beszélgetést is lehet ezzel kapcsolatban végezni, talán akkor lehet leginkább megismerni az embernek a családját, és akkor sokszor rádöbbenhetnek arra így a beszélgetés során az emberek, hogy mennyi mindent nem tudunk, de mégis mennyi mindent érzékelünk, vagy mennyi minden hatással van a mi életünkre akkor is, hogyha direkt módon ez nincs jelen.
Beszélgetésünk vége felé közeledve, miért érdemes ezzel a témával foglalkoznunk, hiszen mindannyiunkat érdekel, hogy miből jövünk, mibe tartunk, de a jelenünkben hogyan tudunk jól lenni. Ez igazándiból minden korszakunkban egy érdekes téma lehet, érdemes lehet ezzel foglalkozni, és alapvetően természetesen itt kinyithattunk volna hatalmas ajtókat olyan szempontból, hogy keresztény bergeken belül mik azok a témák, amikkel foglalkozhatunk, és mik azok, amik már abszolút nem a keresztény talajon mozognak, hanem egy spirituális, belemagyarázós valamibe mennek. Tehát itt ezeket az ajtókat azért a mai adásunkban nem nyitottuk ki. Viszont amikor szakmailag, pszichológusi szemmel, pszichológiai szemmel vizsgálunk meg egy-egy folyamatot, akár itt a gyermekhalandóságról is szó volt, akár a háborús átélt borzalmakról és azok továbbadásáról, ezek azért nyilvánvalóan más terepek. Miért fontos könyv ez még mind a mai napig, hiszen ugye 2018-ban jelent meg?
A kérdésre kapcsán eszembe jutott, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a levéltárban, hogy akkor döbbentem rá arra, hogy meg főleg akkoriban vált nagyon népszerűvé a családfakutatás, annak köszönhetően, hogy egyre több lehetőség volt arra, hogy akár otthonról szó szerint ágyban fekve is tudjon az ember foglalkozni ilyenekkel. És akkor mondtam egy kollégának, aki egy másik megyének a megyei levéltárában dolgozott akkor, most már nyugdíjas, hogy mennyire népszerű ez a családfakutatás. És egy nagyon találó választ adott erre, hogy mivel is kezdődik az új szövetség. És akkor így elgondolkodtam rajta, hogy igen, a családfával, hogy már az ókori zsidóságban is milyen fontos szerepe volt annak, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk, és ugye a nemzetségek is nagyon fontosak voltak, a különféle generációk is, de akár a generációk közötti traumák is, hisz már az Ószövetségben is megjelentek, elég akár arra gondolni, hogy a kivonulásnak milyen ünnepkört hoztak létre, és milyen kulturális vallási hagyományai vannak ennek mind a mai napig, hogy ez hosszú időn keresztül generációkon át átöröklődött, és mind a mai napig, mind a zsidók, mind mi a keresztények minden húsvétkor megemlékezzünk akár a kivonulásról is, illetve más egyéb zsidó kulturális hagyományok kapcsán is. 2500-3000 éves történetekre, így nem meglepő, hogy a mai embert is ez ugye nagyon érdekli. Ma ugye lehetőségeink még szélesebb körben adottak arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és ugye annak köszönhetően, hogy sokkal inkább mindenki számára elérhető, hogy kicsit foglalkozzon azzal, kik vagyunk, honnan jöttünk, így azt gondolom, hogy emiatt is nagyon népszerű ez a könyv, és én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy valaki egy kutatás kapcsán így elkezdett foglalkozni a saját családjával, a saját családjának a történetével, és akkor találkozott ezzel a könyvvel is, és a meglévő adatok és a meglévő információkat segít feldolgozni is, illetve megtölteni tartalommal, és én azt gondolom, meg ahogy így látom is, ez a könyv a családfa kutatóknak, hobbi családfa kutatóknak is nagyon népszerű, de ott van a másik oldal is, hogy sokan vannak, akik ezt a könyvet elolvasták, és akkor elkezdtek foglalkozni a családfájukkal, mert azért mindenki számára fontos az, hogy ki vagyok, honnan jöttem, kik a felmenői.
Kicsit ilyen tyúk vagy tojás,
igen.
Ahogy most ezt mondod. Nagyon szépen köszönöm a gondolataidat, és hogy megint egy nagyon szuper könyvet ajánlottál, ami én azt gondolom, hogy nagyon sokaknak hozzáférhető, akár könyvtári kikölcsönzéssel is, akár pedig a népszerű könyvesboltokban is. Kedves hallgatóink, mai adásunkban Orvos Tóth Noémi, Örökölt Sors című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivian. Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Esti mese.
Kedves gyermekek, hallgassátok meg az Ördög 9 kérdése című magyar népmesét.
Az Ördög 9 kérdése. Kedve támadt egyszer egy szegény székely legénynek, hogy megházasodjék. El is árulta végül az édesanyjának is, hogy miben töri az eszét. Ó, te semmire való, te élhetetlen! Tám bizony neked való a házasság, mondja fölharsamba az anyja. Tedd le magad arról a lóról, s ne bolondulj meg! Jobb lesz láss dologhoz a helyett! Miért, anyám? Én bizony megházasodom, mondja nagy nyersen a legény. Én már ideje nekem is, hogy ne üljek itthon. Na, ide ne hozd menyecskét ebbe a házba, mondja az anyja. Főzök, sütök, mosok én magam rád, míg bírom magamat. Lám a szomszédban az a hegyes nyelvű menyecske is, hogy bánik az ura anyjával? Hogy pocskondiázza, hogy becsmérli utcaszeriben mindenütt, minden igazok nélkül, pedig ő maga teli van hibával, mint a rossz veteményeskert burjánnal. Velem is úgy bánhatna a te feleséged, mert mit tudom én, milyen fergeteges menyecskét hoznál a házunkhoz, s az milyen zenebonát csinálna a háznál. Velem ne is ellenkezz, mert hidd meg, még pórul jársz, ha nem nyughatol. Így beszélt egy szuszra a legény édesanyja. Szegény legénynek minden kedve elveszett. Nagy szemet meresztett az anyjára, s végül azt mondta nagy dérdurral. Ne tereturáljon annyit, édesanyám, hiszen már mind megházasultak a faluban a legények, akik velem egykorúak voltak, most már én következem. Ne meregesd nekem olyan rútul a szemedet, mondja ismét nagy haragosan a legény anyja. Nem tudom, miféle gonosz lélek furdal, hogy úgy nem férsz a bőrödbe. Jobb lesz, fogd meg a szád, csalgass! Nem furdal engem semmi gonosz lélek, mondja dünnyögve a legény. Na ideje, hogy megházasuljak én is. Erre ismét azt mondja az anyja. No, ha csak ugyan feleséget akarsz hozni, vidd inkább a pokolba, de ide ne!
mert inkább a nyakadat csavarnám ki, mintsem, hogy azt megengedjem. A legény apja belé sem kottyant a dologba, nem mert a felesége parancsolt a háznál. A szegény legény nagyon szívére vette a dolgot, kiment nagy morgulódva a házból, vacsorára sem ment be, éjjelre sem, hanem meghált az udvarban egy kis halomporos szénán. De egész éjjel nem tudott aludni, egy cseppet is egész virradatig. Akkor felkelt, s elindult feleség után. Mendegélt, igen szomorúan, s tele bosszúval, hogy az édesanyja olyan rútul bánt vele, hogy szinte megette kezét lábát mérgében azért, hogy ő meg akar házasodni. Ment, utazott immár egyes egyedül, egy kicsi pálcikával s egy üres tarisznyával, mert persze az anyja nem adott útravalót sem neki. Ment, ment idegen, ismeretlen helyeken, hegyen, völgyön, sík mezőkön keresztül, mindaddig, amíg egy fényes részhídhoz nem érkezett. Ott megállt, úgy elcsodálkozott a hídon, félt is rámenni. Amint ott áldogált, meglátja őt egy fehér szakálú ősz öregember, s azt mondja neki. No te szegény legény, menj, menj csak föl erre a hídra, semmit ne félj, de csak lábújhegyen járj rajta, mert különben ott hagyod a fogadat. Mert ezt az ördög hídjának hívják. Úgy menj hát rajta keresztül, hogy meg ne nyikorgassa a csizmát, kérge. Eddig 99-en vesztek el itt, azért mert nagy hegykén lármásan, s nem szép csendesen mentek rajta keresztül. Ott veszett egyszer egy egész násznépi szekerestül, lovastul, vőlegényestül, menyasszonyostul, csak azért, mert dörömbölve vágtában nyargaltak azon a hidon át. A szegény legény előbb félt erősen a hídra lépni, úgy félt, hogy szinte reszketett belé, de minthogy azt a hidat sehol máshogy el nem lehetett kerülni, megerőltette magát, neki bátorodott. Szerencsésen nagy vigyázva átment a részhídon, éppen azon mód, ahogy azt a fehér szakálú öregember megtanította. De alig haladt a hídon túl a szegény székelylegény, egy ördög csak kiugrott a híd alól, s ezt kiáltotta neki. Megállj, megállj, te szegény legény, egy kicsit beszédem van veled. Megállott a szegény székely legény egyeiben, de úgy megijedt, hogy még a lélegzete is megállott ijedtében. Az ördög közelebb lépett hozzá, és azt mondta neki. Na te legény, én jól tudom, mi járásbeli vagy, tudom, hogy házasodni akarsz, azt is tudom, hogy szegény vagy, de amiért olyan becsületesen mentél keresztül a hidamon, hogy nem háborítottál, s nekem semmi bosszúságot nem okoztál, mint más utazók, én téged megjutalmazlak. Végpedig azzal, hogy mikor majd erre hozod a feleségedet, megkapod tőlem, amivel kiálljad a lakodalmi vendégséget. Ezért, amikor visszajöttök a mennyasszonnyal együtt, nehogy másfelé, hanem éppen itt menjetek el, mert itt adom meg, amit adni akarok. Most pedig csak menj a 9. faluig. Azt a falut Jámbortelepnek hívják. Ha eltalálnád veszíteni az utat, csak kérdezősködj, hogy hol vagyon Jámbortelep. Csak ráigazít valaki? Abban a faluban, éppen a falu végén, a vetéskapu sarkánál lakik egy gazda ember. Van neki 3 lánya. Kérd a legkisebbet. Ha azt nem adják, kérd akármelyik másikat. Elindult a szegény legény, s mindaddig utazott, míg el nem érte azt a Jámbortelep nevű falut. Ott bement egyenest ahhoz a házhoz, ahová az ördög igazította. Jól fogadták a háznál. A lányok gyanították, hogy mi áradban van a legény, forgolódtak, sürgölöttek körülötte, jól is tartották, míg pedig rántottával. Amint ott mulatott a legény, csak előhozta, csak kisütötte aztán, hogy bizony ő azért jött, hogy elvenné valamelyik lányt, ha adnák. Melyiket vennéd a 3 közül? Kérdezte a lányoknak az apja. A legény a legkisebbikre mutatott, s azt mondta, nekem éppen ez is jó volna. Hely, öcsém, mondja az apja, az asztagot sem a fenekén szokták megkezdeni. Ha mindjárt a leggazdagabb herceg kérné, annak sem adnám a legkisebbet, míg a 2 nagyobb el nem kelt. Nem bánom hát, ha a legnagyobbat adják, és ha azt adni akarják, mondja a legény. Az apas anya aztán odaígérte a legnagyobbik lányt. Tüstént papot hivattak, s még aznap meg is történt az összeesketés. Hogy az esketés megvolt, ebédeltek együtt, és azzal útnak indult az új házaspár. Mikor az ördög hídjához érkeztek, olyan szép csendesen mentek azon keresztül, mint a vőlegény ment azelőtt egyedül. Ahogy átértek, kiugrott az ördög a híd alól, nagyot kiáltott. Ó, megálljatok, hadd adjam meg, amit ígértem volt! Azok megállottak, az ördög pedig kihajtott 9 kövér disznót a híd alól, azt mondta a vőlegénynek. Na! Én ezt a 9 disznót nektek adom. Majd otthon ölessétek le. 2-nek az aprólékjából álljátok ki otthon a lakodalmi vacsorát, a 9-nek a szalonnáját pedig aggassátok fel a padlásra, és éljetek abból takarékosan. De azt is megmondom én neked, te vőlegény, hogy mától számlálva 4 hét betelte után meg foglak téged keresni, mégpedig estéli 10 órakor. Ha 9 kérdésemre meg nem tudsz felelni, elveszted a 9 disznó szalonnáját, s azon kívül még egyéb bajod is lesz. De nehogy féltedben elmenj hazúrról, mert ha mindjárt a tenger fenekébe rejtőzöl, onnét is kiveszlek. A vőlegénynek szöget ütött a fejébe ez a beszéd, azért a feleségével szépen maguk elé vették a 9 kövér disznót, s hazahajtották. De nem az apai házhoz, mert hiszen a vőlegénynek megmondotta az anyja, hogy oda ne vigyen feleséget, hanem máshová. A faluban kibéreltek egy tisztességes házat a mennyasszony pénzéből, abba beszállították. Megölették aztán a 9 kövér disznót, 2-nek az aprólékából kiállították a vendégséget, 9-nek a szalonnáját pedig a padlásra felakasztották, s gazdasághoz fogtak. Mikor a 4 hét éppen betelt az összekelés után, a vőlegény búsulni kezdett. Nyugtalankodott erősen, hogy az ördög eltalál jönni a 9 kérdéssel, s ő nem tud azokra megfelelni. Még így emésztődött, bement hozzájuk egy rongyosnál is rongyosabb koldusforma idegen ember. Szállást kért éjszakára. Adtak neki mindjárt, s jó vacsorával megkínálták. Aztán lefeküdtek. A koldus is lefeküdt a tűzhely elé. Amint ott a hamuban heverészett, megkérdezte a vőlegénytől, hogy miért nem alszik, miért olyan szomorú, mikor az új házasoknak többnyire jó kedvük szokott lenni. Nekem elég bajom van, mondja a vőlegény. Nagy dolgot sújtottak az én fejemhez. Azt, hogy nekem ma 9 kérdésre kell megfelelnem, még ha tudnám, hogy mik lesznek azok a kérdések, akkor talán nem is búsulnék, hanem gondolkoznék. De az a baj nagyja, hogy nem tudom, mik azok. S ha nem tudok megfelelni, rosszul lesz dolgom. Azért egy mák szemnyit se búsulj, mondja a koldus a tűzhely elől. Bízd rám az egész dolgot. Te majd csak hallgass, egy szót se szólj. Én majd minden kérdésre megfelelek helyetted, a te képedben. Erre már kezdett ocsúdni egy kicsit a vőlegény. Megcsókolták egymást az új feleséggel, de csak nem jött álom a szemükre. Tépelődtek tovább, hogy vajon mit hoz az éjszaka. Amint ott feküdtek, éjfél felé kopogtattak ám az ablakon. Az ördög volt, s bekiáltott nagy dörgősen. Alszol-e, gazda? Nem alszom, feleli hangosan a koldus a tűzhely elől a gazda helyett. Hát mered-e bíztatni magadat, hogy megfelelsz a 9 kérdésre? Kérdi ismét az ördög. Merem bíztatni, mondja megint a koldus. Na hát, azt kérdem tőled elsőben is, mondja az ördög, mi van a világon, ami csak egy? Feleli a koldus. Egy nap van az égen, egy feje van minden embernek, kérdi az ördög. Tudsz-e mondani valamit a kettőre? Akinek 2 látószeme van, szerencsés ember, mindent tisztán láthat a nap alatt. Mit tudsz mondani nekem a 3-ra? Amelyik házon 3 ablak van, az elég világos. Hát halljam, mit mondasz a 4-re? 4 kerék elég 1 szekérre, több nem is kell. Hát tudsz-e valamit mondani az 5-re? 5 kézúj elég 1 kardnak a markolatára. Mondj valamit a 6-ra! Akinek jó 6 ökre van, szánthat, vethet, boronálhat segítség nélkül is. Tudnál valamit mondani a 7-re is? Akinek 7 lánya van, annak főhet a feje, míg rendre mind a hetet jó helyre férhez adhatja. Mondj valamit most a 8-ra! Akinek 8 asztaga van a csűrkertben, az nem szorul másra kenyér dolgában. Hát utoljára, mit mondasz a 9-re? Akinek 9 disznó szalonnája van a padlásán, nem fut a szomszédba pörkölni valóért. Az ördög elbámult a készfeleleteken, a szava is elállt, mind azt hitte a gazda maga felelget neki. Végül is azt mondotta, na légy magadnak, látom többet tudsz, mint én. Azzal ellódult, ahonnan jött. De még a lépésén is hallatszott, hogy eszi a méreg. Az új gazda pedig másnap reggel jól tartotta a koldust étellel, itallal. Adott neki útravaló sódart, de disznólábat, s más egyebet, amije volt, amiért az őt kisegítette a bajból. Ő maga pedig, s a felesége addig igyekezett, hogy hamarosan jószágot szereztek, arra házat építettek. Az asszony jó asszony volt, sokat segített még az ura anyján is annak szorult állapotában. Még ma is süti a palacsintát, ha a 9 disznó szalonnája már el is fogyott.
Kedves gyermekek, ma este az Ördög 9 kérdése című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!